Égett bele a ház, mikor a majom elkezdett mártogatóst táncolni. Csinálta száz egyéb bohóságot, ha a gazdasszonykája ráparancsolt. Verte a cimbalmot, lovagolt a széken, megmosdatta a macskákat, és előkeresett mindent, amit eldugdostak előle. A vendégek közt különösen Ádámkát fogadta kegyelmébe. Amit megtalált, azt egyenesen ő hozzávitte, és úgy teletömködte a dolmánykája zsebét Török Szilvával, hogy csak úgy dagadt tőle. Szitári Kristóf elnézelődött a gyerekek játékán, de mikor a holdvilág bekukucskált az ablakon, magára kapta a bundáját. Gyerünk aludni, fiaim, mert elosztják az éjszakát. Én pitymallattal útra kelek, ti csak nyújtózzatok, ameddig jól esik. Mire a fejedelem fölébred, akkorra dúdolva otthon lehettek Kolozsváron. A Piszlicár kastélyban kisvártatva csak ugyan minden elcsendesedett. Az édes álom sorra vette a szobákat, starka képeket mutogatott a kastélybelieknek. Ilucinak aranyhajú, szelíd képű legénykét, Ádámnak virágos kertet, ahol minden virágnak a kelyhében az Iluci szeme ragyogott, Tamásnak harci paripát, hadigúnyát, harci dicsőséget. A majom bizonyosan ezüstallérokkal és aranyforintokkal álmodott, amiket a gazdája elrejtegetett, ő meg előszedegetett. Hát, Piszlicár uram, álmodott-e valamit? Nemigen álmodhatott, mert nem is aludt. Még kakas kukorékoláskor is lefeljárkált az ebédlő szobában. Bizonyosan a sólyomra vigyázott a jó ember, hogy el ne vigye a macska. Annál mélyebben aludt Szitári Kristóf. Fel se ébredt addig, míg fel nem víjogta az ebédlőben hagyott sólyom. Hajnallik már, bizonyosan a világosság bántja az én madaramat, gondolta magában. Gyorsan fölkészülődött, benyitott a fiaihoz. Medvebőr kereveten feküdt a két gyerek egymást átölelve, s Szitári Kristófnak elszorult a szíve, ahogy föléjük hajolt. Háromszor is visszafordult az ajtóból, s alig-alig bírt megválni tőlük. Bolondság, mormogta kedvetlenül, hiszen holnap ilyenkorra már hozom nekik a váradi török bazárból a vásárfiát, Kardot Tamáskának, húros muzsikát az Ádámkának. Azzal erőt vett magán, lóra pattant, s a borongós szürkületben kiporoszkált a kastélyból. A nagy kőoroszlánok úgy néztek utána kimerett szemükkel, mintha tudnák, hogy sose látják többet. De a szegény becsulátus Piszlicár uram szúrós szeme is úgy villogott utána a kertkerítésen keresztül. A kis görög elégedetten dörzsölgette a két kezét. 200 aran elég ára megvágun a szállomásnak. Ember. Ha olyan sebesen jöhetett volna Szitári Kristóf visszafelé, mint amilyen gyorsan elkocogott Várad felé, Tamás másnap kipróbálhatta volna már a kardot, Ádámka is a citerát. Mire a váradi mecset tornyán beledrikoltozott a török barát, akkor Szitári Kristóf már a váradi basa előtt állt az aranyszárnyú sólyommal. Nagy, kerekfejű, bibircsókos ábrázatú úriember volt hajdárbasa. Csak úgy fújtatott a sejemdíványon a nagy melegtől, pedig két szerecsen szolga két felül is legyezte kerekpávatól legyezővel.
Mi áradban vagy, szerelmes fiam?
Kérdezte az erdélyi követtől. Hazahoztam az elszökött solymodat, kegyelmes uram.
Add ide, fiam! Hadd nézzem meg, ez volt-e az,
Nyújtotta a basa a kezét a madár után.
Erre már magam is kíváncsi vagyok.
Hogyne lett volna kíváncsi, mikor tudván tudta, hogy soha se szökött ő neki meg a sólyom madara. Nem is tartott vadász sólymot, hiszen nem volt már lóra való.
Ejnye, de nehéz a szárnya ennek a madárnak,
csóválta meg nagyra vaszul a fejét.
Az enyémé könnyű volt, mint a szél, és sebes, mint a nyíl.
Nyúj a szárnya alá, kegyelmes basa. Hát, ha ez is könnyebben repül azután, mosolygott Szitári. A kegyelmes basa bedugta nagy, puffat kezét a haragosan víjogó madár szárnya alá, és egyik felől is, másik felől is kihúzott egy-egy nagy rozsdás lópatkót.
Bezzeg úgy ugrott fel a díványról a nagytestű ember, mint a labda, és úgy toporzékolt, mint a szilajló. Földhöz vágta a patkókat, beordította az ajtón álló katonáit.
Láncoljátok meg ezt a kutyahitűt, s vessétek a legmélyebb tömlöcbe!
Szegény Szitári Kristóf szólni se tudott nagy meglepetésében. Még csak a kardját se bírta kirántani, úgy megbénult a karja, s mire magához tért, már akkor kezén, lábán bilincsek csörögtek. Azokkal meg nem tehetett egyebet, csak a börtönfalát verte tehetetlen dühében. Hajdár basát majd szétvetette a méreg. Még akkor is táncolt, mikor a két patkót a markába nyomta Cselebi bégnek.
Ebben a nyomban visszavised az ajándékát Apafimiájnak. Megmondod neki, hogy magam is sietek fölkészülni, mert saját két kezemmel akarom a lábára verni a patkókat. Majd megmutatom én neki, kicsoda az a Hajdár basa, akiből ő csúfot mert űzni.
Két szitári gyerek valami megkésett rókapillét hajszolt a palota kertjében a kis herceggel, mikor Cselebi bég napáldozat táján megérkezett egy szürke szamárom. A csacsi úgy látszik, nagyon tudta már a járást az erdélyi fejedelem udvarán, mert minden igazgatás nélkül befordult a kapun, mikor egy hosszú dárda orron ütötte. A dárda végében pedig valami sárga dolmányos hajdú ágaskodott, aki viszont a szürke szamárról tudhatta jól, hogy mi járatban van, mert kegyetlenül ráförmett a gazdájára.
Hé, atyafi! Nem csárda ám ez a ház, hogy minden csavargó töröknek szállást adjon éjszakára?
No-no, mondta csendesen Cselebi. Nem is vagyok ám én a féle csavargó török.
A fejedelemmel volna egy kis beszédem. Beszélj vele holnap!
De nagyon sürgős ám a dolgom.
Az a te bajod, a fejedelemnek nem sürgős.
De éppen annak sürgős, te sárgarigó, pattant föl a török, és bizony mondom neked, hogy olyan hírt hoztam, ami elrontja a gazdád éjszakai álmát.
De akkor meg már végképpen nem eresztelek, te tarvarjú!
Csúfolta a hajdú a kopasz törököt, és alig ha meg nem kocogtatja a fejét a dárdanyéllel, ha a kis herceg oda nem ugrik. Ereszd be a törököt. A fejedelem kapuját nem szabad bezárni senki előtt. A hajdú engedelmesen bocsátotta le a keresztbe tett tárdát, és a szürke csacsi vidáman baktatott be a kapun. Odaugrott a két szitári gyerek is. Hát, ha hírt hall az édesapjáról. Jön-e már? Hozza-e már a rubintos kardot, az aranyos citerát? De nem maradt idejük a kérdezősködésre, mert Tamás észrevette, miben töri a fejét a kis herceg. Kemény bőrlabdájával kontyon akarta találni a törököt, s ha Tamás el nem kapja a kezét, bizony búbon köszönti az Apafi fia a Hajdár basa követét. Ne bántsd azt az öreg embert, hercegem! Ő se bánt minket. Cselebi bég ezen közben lecihelődött a szamárról, s már a tornác küszöbén törülgette le a port a papucsairól a kaftánja sarkával. A Tamás szavára visszafordult, és áldást hányt felé a két kezével.
Növesszen nagyra az ég, ifjú pálmafa.
erősítse meg a szárnyaidat, szilha és sasmadár. S ha valamikor téged akarna a balsors fejbe puffantani az őkő labdájával, jusson eszedbe a te legkisebb szolgád,
az öreg Cselebi. A gyerekek olyan jó ízűt kacagtak, hogy belefájdult az oldaluk.
Bolond török, miért szorulnánk mink a te segítségedre? Attól mentse meg az Isten minden jóra való magyart.
Többet aztán nem törődtek az öreggel, aki nagy nyögve cammogott föl a széles márvány lépcsőkön. A kis fejedelem Fit estéli imádkozásra hívta meg Magyari László uram, a fejedelem udvari papja. A két szitári gyerek meg kiballagott a város szélére, a Váradi útra, s a sárguló fűbe heveredve lesték a barnuló alkonyatban. Verje már a port hazafelé az édesapjuk fakója. Hiába lesték bizaszt, nem jött. Ádámka félénken emelte szemét a bátyjára.
Nem érte valami baj édesapánkat?
A mi apánkat? Kérdezte vissza Tamás kevélyen.
Tanuld meg, öcsém, hogy az olyan embert nem érheti veszedelem, mint Szitári Kristóf.
Az estéli csendben fölharsogott a város.